Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, Kocsis János Balázs, városszociológus, egyetemi oktató, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke a mai vendégem. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És egy nagyon izgalmas téma, egyébként, mint mondtam, lesz a témában a Határtalan Tudás sorozatnak egy eseménye szeptember 15-én a CEUN, ahol egyébként több mindent érintenek, majd több előadó lesz Budapest város önkormányzatával együtt, lesznek, vagy együtt lesz megtartva az esemény. Ennek egy részét ragadom én most ki, ami azt hiszem, hogy így délelőtt 11-kor hallgatók számára, meg mi számunkra is izgalmas lehet. Ez a mitől élhető egy város? Hogyan alakítja a város rendezése a társadalmát, a társadalom a várost, a rétegek egymást? Szerintem nagyon-nagyon sok és komoly változáson ment keresztül ez a város az elmúlt, mondhatunk 100 évet, de szerintem mondhatunk csak 15-öt is.
Nem? Hát alapvetően átalakult a város.
És a városi élet is.
Városi élet is, és a város is, és a közönség is, és alapvetően azt látjuk, hogy nem történik nagyon semmi, de közben meg történnek nagyon-nagyon fontos dolgok. Ugye benne élünk, ezért nem vesszük észre, hogy történik valami, hiszen...
Én abszolút észreveszem. Be van építve teljesen a lakóközegem.
Vannak olyan részek, amik meg tök üresen állnak, csak nem járunk arra. Tehát az ember véletlenül elkerülik az Őrsvezér terén felé, és akkor elindul Rákos-Szentmihály, Rákos-Palota, Rákos-Keresztúr irányába, és hihetetlen káposztaföldeken megy keresztül, vagy az ember véletlenül Csepel felé megy, akkor átmegyek Vassai Zsilippen, és utána jobbra-balra földek, jobbra ott van a kikötő, meg a szennyvízszűrő, balra tök üres területek. Tehát, hogy vannak részek, amik nagyon be vannak építve, másik rész meg tök üresen áll. Egyébként Budapest népsűrűség ez nagyjából Londonnal megegyezik, azzal a különbség, hogy Budapesten vannak nagyon sűrűn beépített részek, és vannak teljesen üres részek. London az úgy ilyen alapvetően ritkábban beépített, persze ott is vannak sűrűbben beépített részek. Sokat változtunk egyébként. Az egyik nagyon fontos változás, amit ha a statisztikákat nézzük, az azt látjuk, hogy egyre kevesebben laknak a belvárosban.
Tényleg, pedig ez is olyan fura, annyira másként tűnik, de nyilván az, hogy mi történik napközben, és aztán utána hogyan és merre megyünk kifelé, az
hát
is
ez az egyik, másrészt az, hogy a statisztika azt tudja megragadni, hogy ki jelentkezik be, és ki hajlandó válaszolni a népszámlálás esetében a kérdezőbiztosnak. Most nagyon sok esetben az van, hogy a főbérlő vagy a lakásolás elmondja, hogy légy szíves, ne mondjátok, hogy itt laktok. Tehát nem tudjuk, hogy hányan laknak, de azt tudjuk, hogy egyre kevesebben. Azt tudjuk, hogy aki bent lakik, az viszont egyre nagyobban lakik, és ez egy általános trend. Tehát Budapesten valamikor voltak kisebb és nagyobb lakások, amikor megtörtént a bérlakás állomány államosítás, akkor nagyon sok lakást ketté-hárommá vágtak, és ezek így kezdenek néha úgy összenőni már. Nagyon magas volt a fürdőszoba nélküli lakások aránya, a rendszerváltás környékén voltak belvárosi részek, hogy 30-40% volt, ezek nagyjából megépültek, tehát hogy egyre komfortosabban élünk, egyre kevesebben, tehát kevésbé van az, hogy egy szobakonyhában laknak, nem tudom, házas pár plusz 5 gyerek, hanem hát egy valaki lakik benne, vagy ketten, és egyre többen laknak az átmeneti övezetben, és egyre többen laknak a város külső részein, vagy a város határon túl Budapesthez tartozó, legalábbis így gazdasági, társadalmi Budapesthez tartozó övezetekben. Elég drasztikus átalakulása ment keresztül Budapest egyébként.
Akkor nézzük meg először azt, hogy mitől is élhető egy város. Vannak ugye alapvető tényezők, amik ezt befolyásolják, a megközelíthetőség, a közlekedés, a zöld területek aránya, a lakhatási minőség, közösségi dimenzió, fenntarthatóság, szóval sok minden, véleményem szerint, de nyugodtan egészítse ki, és mit gondol, hogy Budapest hogy felel meg ezeknek az elvárásoknak? Tehát mit mondunk rá? Élhető ez a város?
De persze, hogy élhető, azért élünk itt.
Lehetne
rajta sokat változtatni. Én azt gondolom, hogy minél többet van az ember más városokban, más országokban, annál jobban tudja értékelni Budapestet. Tehát például említette a tömegközlekedés, Budapest kiváló tömegközlekedéssel rendelkezik.
Ez igaz, ezt
belváros tekintetében.
Ezt abszolút adom.
Az, hogy a külső részeken, de a külső részeken nem lehet üzemeltetni, ritka beépítésnél fogva nem lehet üzemeltetni rentábilisan egy olyan tömegközlekedési hálózatot, ahol tényleg 5 percenként járjon egy busz, mert azon darabonként egy ember lenne. Tehát van egy bizonyos népsűrűség, ami egyébként inkább az autó éri meg jobban. jobban mindenfajta fenntarthatósági szempontból is. De egyébként említette egy nagyon fontos rész az elején, és itt szerintem ezt szeretném megragadni, azt mondod, hogy a városrendezés, és ebben benne van a kulcs szó, a rend. Uh-huh. Tehát az emberek azt szeretik, hogyha rend van. A rend az azt jelenti, két dolgot jelent, egyrészt azt jelenti, hogy a városlakó azt érzi, hogy a közösség fontosnak tartja a városát, és ezért rendbe tartja. Másrészt meg azt is jelenti, hogy az apró részletekre is figyelünk. Ebben egyébként Budapesten nagyon nagy hiányosságok vannak. Tehát hogy néz ki a járda széle? Hogy néz ki a kuka? Hogy néznek ki ezek a finom részletek, amik Budapesten, hogyha nagyban nézzük, nagyon szép, de ezek a rendezettséghez kötődő dolgok azért ebbe vannak. És a minél rendezetlenebb valaki, annál kevésbé érzik az emberek biztonságban magukat. Tehát, hogy az emberek nem azt tekintik, ha város értelembe veszünk, élhetőnek, lakhatónak és szépnek, ami esztétikailag szép, az nem baj, ha szép esztétikailag. De nekik az a szép, ami rendezett.
Tudok erre most egy nagyon jó példát mondani. Az idei nyáron ugye volt egy elég hosszú időszak, amíg nem nyírták a füvet a köztereken. És ettől annyira zavarba érezte magát az ember, tehát tényleg az volt a gondolat, hogy olyan, mintha ez most már akkor lassan felfal minket, főleg az, akinek mondjuk kis állata van, vagy aki allergiás, mert mondjuk ért derékig a gaz, és eregetett magából mindenféle mindent. Igen, azt szerintem, ha most értem azt az érzést, ami ehhez párosul.
Én is azt gondolom, tehát tényleg fontos a természet, meg a természetnek a városban megjelenése, csak az ugye nagyon sokszor ellentmond azzal, hogy az emberek szeretnek rendezett környezetben lenni.
Igen.
Vagy mondok egy másik, például a biztonságérzet nagyon fontos. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek bokrok egy városban, de most gondoljuk el, hogyha este 9-kor télen sétálunk egy parkban, és tele van bokorral, nem sétálnak az emberek este 9-kor télen a bokros részeken. Nem véletlen. Tehát azt figyeljük meg egyébként, hogyha van egy park, és van egy utca, az emberek átmennek a túloldalra, és nem a park melletti járdán mennek, hanem a másik oldalon mennek.
Igen.
Mert azt gondolják, hogy valami ott lehet. Nem biztos, hogy van. Tehát van olyan város egyébként Nyugat-Európában, a bokrok alja, az ki van vágva, és ki van világítva, mutatván, hogy ott nincsen semmi. Nyugodtan menjél arra, nincs ott semmi. Biztonságban vagy. Tehát az élhetőséghez a biztonság ez a nagyon hozzátartozik. Egy egyszerű példát mondjak, a kapualjak kérdése. Tehát megyek az utcán télen, a kapuaj sötét, nem tudom, hogy mi van ott, akkor inkább kikerülöm. Mert nem azért, mert ott van valaki, hanem hogy lehet, hogy ott van valaki. De nagyon fontos ilyen szempontból azt gondolom, a biztonságérzet, a rendezettség. Említette a közösségeket, szintén nagyon fontos. Amikor városban élünk, akkor valójában nem városban élünk. Tehát, hogy abban az értelemben értem, hogy én ahol lakom, az nem az, ahol másik ember lakik, és azt látjuk, kutatások is ezt mutatják, hogy az emberek ilyen falvakban laknak a városon belül is, olyan 1-2 ezer ember. Ugye ez az, amit úgy arcról tudom, hogy ki ő. Nem tudom a nevét, szoktam neki néha köszönni, nagyjából tudom, hogy ő a kocsmáros, ő a virágos, ő a nem tudom kicsoda, de nem tudom a nevét feltétlenül, csak azt érzem, hogy ezeket az embereket is emelném, és ez egy nagyjából 1-2 ezer ember, de 1-2 ezer ember Shanghaiban is, Budapesten is, és Kazincbarcikán is. Tehát az emberek ebben a körben mozognak, és akkor érzik jól magukat, hogyha ez a városi falu, vagy környék, ugye az angolok mondják, ez nagyon-nagyon rossz magyar szó, a szomszédság, angolban neighborhood, ez az alapegység, amiben a városban az az alapegység jól működik, akkor az emberek otthonosan érzik magukat.
Én azt gondolom, hogy vannak különböző életszakaszok, amikor nagyon-nagyon fontos az, hogy minden elérhető legyen, és egy kvázi városon belüli kisfaluba éljek, akár ez a kisgyerekes lét, akár ez az idősebb kor, és az aktív kor az, legalábbis én így látom, aztán lehet, hogy nem így van, de az aktív kor az, amikor szívesen elhagyom ezt a környéket, ha kell, akár a munkáért, de este, amikor hazatérek, akkor azért én se bánom, ha tudom, hogy meddig van nyitva, és hol találom meg a boltot, ha valami gond van, le tudok-e ugrani a gyógyszertárba. Tehát ezt én magam is így gondolom, hogy ezek tulajdonképpen pici közigazgatási egységek, de hát gondolom így is lett felépítve annak idején, kis falvak, amik egyébként össze vannak épülve. És És ugye vannak ilyen jelentősebbek, amelyek kiemelkedtek valamiért, vagy a közösségük miatt, mert ugye mondják az óbudaiak, mondják az angyalföldiek, a zuglóiak. És akármit mondunk, akármely városrészről beszélünk, ahhoz abszolút kapcsolódik egy érzés, egy városkép, már annak, aki ezzel többet foglalkozik, vagy többet látta, vagy több onnan az ismerőse, de még egy életminőség is. Hát ez nagyon érdekes.
És egy név. Egyébként nem véletlen, és ez megint egy nagy változás az elmúlt időszakban, hogy az elmúlt 10-15 évben a belvárosi városrészek is nevet kaptak. Tehát lett belőle, nem tudom, Magdolna negyed, meg nem tudom, milyen negyedek lettek, és a helyeknél, hogy kapkodják a fejüket, hogy ez korábban nem így volt, az úgy hívták, hogy Józsefváros, és akkor most nem tudom, volt külső, belső, középső Józsefváros, és akkor most így hirtelenében Csarnok negyed vagyunk, meg nem tudom, mit csinál. De ez nagyon fontos, a helybeli közösségnek a megnevezhetősége, az identitása, igen. És hogy mi az, amire büszkék vagyunk, mi az a akár építészeti, akár bármilyen más, igen, azonosító. A találkozási hely nagyon fontos. Az, hogy megmondjam, hogy hol találkozunk. És egyébként ez néha nagyon zűrös. Tehát vannak olyan tereink, ahol nehéz megmondani, hogy hol találkozunk.
Tehát Moszkva tér. Amit most Moszkvának mondunk, amúgy Szélkálmán a neve, de az én generációm még nagyon gyakran mondja, hogy Moszkva tér, de akkor azt mindannyian tudjuk, hogy az óra alatt.
Hát amíg volt óra.
Okay,
a mostani órának az a baja, hogy nem óra. Tehát ugye ezeknek a találkozási pontoknak könnyen azonosítatónak kell lenniük, és azt tudjuk, hogy ott az óra ott volt, igen, de ami most de ott van, az tudjuk. Egy szimbolikus óra, és hogy nagyon kell nézni, hogy tudjam, hogy az egy óra, tehát most már alkalmatlanná vált. Egyébként a Móricz Zsigmond Körtér is egy ilyen, tehát hogy hol? Calvin szobor előtt, ki ne tudja, hogy hol van Calvinnak a szobra? Igen. Templom előtt van, tudom, mert én tudom, de úgy kell tudni megmondani, hogy hol találkozunk, hogy ez könnyen azonosítható legyen. Mindenkinek, aki még nem volt ott. Így aztán találkozunk, nem akarok reklámot csinálni, a McDonald's előtt, mert azt legalább messziről látjuk, és tudjuk, hogy az ott micsoda. Tehát nagyon fontosak az ilyen helyek, szimbólumok, szimbolikus helyek, könnyen azonosítható pontok.
És ez még ma is olyan fontos? Ez csak azért, fontos. Mert ugye a mi fiatalkorunkban megint rágyújtunk erre a cigarettára, hogy mi volt a mi időnkben. Ugye akkor nem volt mobiltelefon, és akkor tényleg ez volt. Nyugati forgó óra alatt, Moszkva tér óra alatt, Calvin tér egyetemi könyvtárnál, és így tovább. De ma már nagyon sokszor beszélek, meg én is úgy találkozott, hogy jó, és akkor ott találkozunk, és ott hol? Ah, figyelj, majd hívlak, ha arra járok.
Igen, csak
tehát már létezik ez.
Sok embert látok úgy, hogy egymástól 10 méterre vannak, és egymást látja. Telefonnal így próbálják azon, hogy hol vagy, és igen. Akkor nagy nehezen. De sokkal egyszerűbb azt mondani, hogyha tudom azt mondani, hogy nem tudom, hogy a metró bejáratánál, és akkor, igen. És hogyha feltéve, ha egy bejárata van a metrónak. Nem, ezek ugyanolyan fontosak. Tehát ugye az emberek szempontja, hogy meg tudják mondani, hogy hol vannak. Nyilván ezek változnak. A jellegük változik, de alapvetően ezek ugyanolyan fontosak van. A találkozási pontok, a lehetőség egyébként, az is nagyon fontos. Az otthonossághoz hozzátartozik, találkozok valakivel, és hát azért késünk, valljuk be őszintén, elég gyakran. És az 5-10 perc, amit ott várakozással töltök, az olyan legyen, hogy ott ne érezzem magam rosszul azon a találkozási hely közelében. Tehát, hogy valami, esik az eső, be tudjak állni valahova, ne érezzem azt, hogy fizikailag, vagy bármilyen más szempontból fenyegetett vagyok. Tehát ez megint csak hozzátartozik a rendezettséghez, a köztérnek a kellően jó kialakításához, meg számtalan más tényező az, ami megint csak az élhetőséget javítja. Az se baj, hogyha van valami a várakozás idejére, be tudok oda ülni, és akkor valamit ott csinálni. Tehát ez az infrastruktúra kiépítettsége.
Hogyha végignézzük a város fejlődését a bérpalotáktól, mondjuk a paneleken át a kertvárosig, akkor hogyan látszik benne a társadalom változása?
A bérpalotákat azt úgy építették eredendően ki, két közönsége volt a bérpalotáknak, volt az úri közönsége,
igen.
Ők laktak az utcai fronton, és hogyha a sarokház volt, ugye mindig a sarokházat építették meg legelőször, elsőként a sarokház első emelete volt a legfontosabb, ez a lift előtti időszak. Igen. És amikor lift lett, akkor meg a sarok legfőső emelete, itt voltak a reprezentatív lakások, és az udvarban lent volt a szobakonyha. Minél lejjebb mentünk az udvarba, annál szobább konyhább lett, és minél följebb mentünk a lift vagy elterjedése után a sarok, vagy az utcai fronton, annál magasabb státuszú korában de ott voltak. És ezeknek a lakásoknak alapvetően most az úri lakásokról beszélek, a legfontosabb példaképe az a, most nagyon csúnyán nem fogalmazok, az a Versailles kastély volt. Tehát, hogy középre bemegyek, ezek nagy lakások voltak, 6-7-8 szoba. Középre bemegyek, és reprezentáció. Egymásból nyíló ajtók középen, és akkor ilyen szalon, olyan szalon, ebédlő, nem tudom mi, és a kutatások szerint a család lakott, még egy nagyon gazdag polgári család.
Bocsánat.
Ezek ott laktak benne, abban az egy szobában, valahol ott a szárnyban. Ah. És a lakásnak a fő funkciója az volt, hogy reprezentálja a tulajdonos tehetségét, nagyságát, ízlését, egyebet, és az, hogy ott laktak, az egy ilyen gyakorlatilag teljesen átalakult a lakásnak a funkció. A lakás manapság egy családi intim fészek, ahol igyekszünk mindenkinek külön lakóteret biztosítani. Ezért van egyébként a belvárosi lakásokat nagyon nehéz átalakítani ebből az átjáró házból, mindenkinek leválasztani saját szobát, az nagyon sok esetben szinte megoldhatatlan feladat. Ráadásul ezeket a lakásokat kettébe, háromba vágták, tehát egy ilyen, ilyen nagy átalakulás. Tehát hogy az, hogy mit képzelünk...
Ez milyen érdekes, amúgy sosem néztem így, de igazából, tehát nyilván így van, de ha az ember így ránéz, akkor azért teljesen máshogy nézett ki, meg más volt a funkció, meg más a társadalmi lét, az emberi lét is, a napirend is másként épült fel. Hát
természetesen, és amikor a lakótelepet kitalálták, most más kérdés, hogy hogyan valósították meg, de a lakótelep az egy családi fészek legyen, és igazából nem kell túl nagy konyha, mert a dolgozó az majd elmegy az étterembe, és igazából reggelizni kell ott, aztán a délben a munkahelyén eszik, este meg elmegy a családjával étterembe. Nyilván ez sose következett be, és ennek az volt a vége, hogy lassan-lassan disznóvágásokat tartottak a lakótelepi konyhában, és a házi buliban 40-en szorongtak a 6 négyzetméteren, mert azért valóság meg az ideák azért összeütköznek, de a lakótelepi lakások sok esetben azért voltak vonzóak, és nagyon sokan kiköltöztek a 60-as, 70-es évek a Budapest belvárosából a lakótelepre, mert ennek az új lakás ideálnak jobban megfelelt a lakótelepi lakás, ráadásul volt benne közművesítés, volt benne fürdőszoba, WC, szemétledobó, telefon, minden nyavaja, ami egy belvárosi lakásban nem volt meg. Nagyon sok egy belvárosi lakások, azok tényleg úgy néztek Budapest belvárosra, sajnálatos mondom, még sok rész még mindig úgy néz ki, hogy a 44-45-ös ostrom nyomai szépen látszanak rajta.
Igen.
A lakótelepen ez nem volt. Meg volt nagyon fontos, ami még fontossá vált egyébként, a játszótér. Tehát kiköltöztek a szülők, ugye ez a 70-es évekről beszélünk, ugye ez a baby boom generációnak a második nagy hulláma, nagyon sok gyerek volt, mostanhoz képest még sokkal több gyerek volt, és ennek játszótér közösség, nagyon hasonló helyzetű családok megjelentek a lakótelepen, és kialakult egy nagyon jó közösség a játszótérre épülve.
Hát hogy ne, az ablakból lehetett látni, hogy mit csinálnak a gyerekek, le lehetett fütyülni, kiabálni, gyere föl, tehát egy teljesen abszolút megfeleltenek az agrártársadalomnak, a reggel elmegyünk dolgozni, délután hazajövünk, és akkor az esti rutinhoz készülődünk, de addig egyébként nem feltétlenül van láb alatt a gyerek, és amúgy nem csak nem nincs láb alatt, nem van a ketrecbe, focizik, pingpongozik, valamit csinál a közösségével.
Meg egy szülő mindig valahogy a környéken volt, igen. Most számtalan más szülő közül az egyik az ott volt, lehet, hogy nem tudta a nevét, de hogyha a kisgyerek elkódorgott, akkor tudták, hogy elérni a szülőket valahogy, hogy akkor vagy megfogták azt a gyereket, hogy ne kódorogjon el. Tehát, hogy volt egy ilyen nagy biztonsági hálózat, vagy háló ezeken a helyeken.
De ez nem volt meg egyébként mindenhol, akármiről beszélünk? Tehát a körfolyosos belvárosi házakban is lent a folyosón, az udvaron játszottak a gyerekek, vagy a ház előtt. A Gellértenyen most is ott vannak a játszóterek, együtt lógnak a szülők, a gyerekek, valaki mindig figyel rájuk. Tehát, hogy ez bárhova megyünk, ez most is létezik, nem?
Ez megvolt. Az a különbség volt, hogy mekkora sűrűségben voltak ezek meg. Tehát a lakótelepen az volt, hogy ott ezeket mindig gyakorlatilag ugyanakkora életkorú családoknak utalták ki, a nagyjából ugyanakkor voltak a gyerekek, és akkor mindig voltak pajtások. Most egy ilyen bérházban volt néhány pajtás.
Tehát, hogy ebben volt egy ilyen tudatosság.
Hát nem tudom, hogy tudatosság volt, de ez volt a következmény. Tehát, hogy ugyanazoknak a, tehát, hogy nem tudom, 20-as éveik elején közepén járó családoknak.
Igen, ez történt ott is, ahol én laktam, és egyébként a generációk, akik felnőttek, és aztán gyerekeik lettek, az ő gyerekeik is kb. Egy generáció,
van,
és együtt játszanak.
És akkor az a bandázás beindult azokon a helyeken.
Igen, és ezeknek a közösségeknek, ugye, ahogy mondtuk, megvan a maga sajátossága. a viselkedése. Én meg azt is kimerem jelenteni, hogy öltözék alapján meg lehet mondani.
Nyelvhasználat. Sajátos szavak. Persze,
tehát akkor minden.
Persze, ez egy önmagát egy csoportként definiálta ez a... Uh-huh. Ezt nyilván nem így fejezték ki, de volt egy csoportodat, és ezeknek mindig vannak jelzői, tehát megmutatjuk, hogy kik vagyunk, és mi nem vagyunk azok, mint akik ők, mi ezek vagyunk, és akkor így viselkedünk, így beszélünk, ilyen ruhákat hordunk.
Ez egyébként egy emberi dolog, csak hogy mindig van egy viszonyítás, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ők?
Persze.
Tehát ez egy általános, persze, valamiért az emberi természettel.
Persze, mert mi szeretünk valakik lenni, és a valakik...
Azok mindig mások, mint a mások.
Persze, mert tehát valamilyen csoportra szeretünk tartozni.
Jó,
hát, értem. Hogy így, egyébként nem feltétlenül, tehát ez nyilván ezen lehet gondolkodni, hogy melyik a jobb, hogy arra vagyok büszke, hogy az vagyok, vagy arra vagyok büszke, hogy nem az vagyok, mint a másik. Nyilván az előbbi az egy sokkal jobb és kívánatosabb helyzet, hogyha az embernek van egy pozitív identitása, és nem az identitása, hogy egy, hogy mondjam, negatívan definiálja magát, hogy akkor bezzeg nem az vagyok.
Jó, hát egyébként lakótelep és lakótelep között is van ilyen definiálás, tehát más az óbudai, más a békásmegyeri, más a Párkány utcai, más a Népfürdő utcai, tehát körülbelül ennyire, legalábbis ezek most az én gyerekkoromból jövő példák, mert én magam egy harmadik kerületi panel lakótelepen nőttem fel, és egyébként az is van, hogy ugye volt erre, tehát volt egy ilyen megkülönböztetés, hogy a lakótelepek, a lakótelepi gyerekek, emberek élete ilyen és ilyen. És most megint én úgy gondolom, hogy nagyon felértékelődött a panel, illetve a lakótelepi lét. Ennek most mi az oka? Mert hogy nagyon-nagyon keresik. Valamiért én azt gondolom, hogy egy csomó praktikumja van a lakótelepi meg panel életnek, de hát én mit is mondhatnék mást, aki ebből jön és ebbe él. De hogy ez miért annyira vonzó vagy keresett most akár olyanoknak is, akik mondjuk az agglomerációból bejönnek. És szerintem meg fogják érezni, hogy óriási a különbség ahhoz képest, ahogy éltek.
Szerintem ennek van egy életkori sajátossága, tehát, hogy egy lakótelepi lakás nagyon sokszor a belépő a lakáspiacra. Tehát, hogy ez a, amit meg tudnak engedni maguknak, és a lakótelepi lakások egyébként azok meglepően jól meg vannak tervezve. Tehát ahhoz képest, hogy ma nagyon sok lakás egy elég sajátos alaprajzzal rendelkezik, ezek az új lakások. A lakótelepi lakások azok a nagyon klasszikus, hogy a kicsi területen próbáltak minél élhetőbb tereket létrehozni, tehát hogy így, igen, egy szoba, két félszobával, pici-pici, de akkor is mégis csak megvannak azok a
privát szférák. Az
a privát szféra megvan, meg minden megvan, ami kell. Igaz, hogy picibe, de megvan, tehát egy nagyon jó belépő a lakáspiacra.
Egyébként per pillanat szerintem annyira nem, hát hisz nem olcsó nagyon.
De semmi sem olcsó.
Igen,
ahhoz képest, és ami még egy nagy előnyük, hogy azért kiépültek azok az infrastruktúrák, mind a megközelíthetőségben, mind a helybeli infrastruktúrák, ami számít, egy jó életminőséget tesz lehetővé, és bejárhatok a belvárosba, sok helyre elmehetek, és egyébként a lakótelepekkel szerencsére nem következett az be, ami Nyugat-Európában bekövetkezett, hogy ezek elgettósodtak. Ennek számtalan oka van, de ilyen szempontból a lakótelep ez egy stabil lakáspiaci szektor, és egészen köszönjük szépen, jól működik.
Abszolút.
Azon lehet gondolkodni, mi lesz 200 év múlva, de szerintem azon most felesleges gondolkodni, nem tudjuk, hogy mi lesz 200 év múlva, ameddig ezek biztosan állni fognak 200 évig. Tehát ezek nagyon statikailag nagyon jó épületek, nyilván karban kell tartani, gépészet, egyebek, de hogy ezek úgy vannak, és megtalálták a helyüket a lakáspiacon, és ráadásul hogy a Budapestnek van egy nagy különbség a mondjuk más posztszocialista városokhoz képest, hogy relatív kicsi lakótelepek vannak, relatív kis százalék a lakásállománynak található lakótelepen. Ennél fogva nem alakulnak ki azok a nagyon negatív érzések a lakótelepekkel kapcsolatban. Így is vannak, de például ugye a havan a lakótelepet szokták mondogatni, mint ami egy ilyen nagyon kevéssé. Havannak sokkal rosszabb a híre, mint amilyen.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez azért már nem tartja magát ennyire.
Nem, és havan a lakótelepen szeretnek lakni az emberek, tehát hogy nagyobb baj nincsen vele. Persze, Havannak van egy nagy problémája, hogy nagy kapacitású tömegközlekedési vonal nem megy ki, tehát hogy azt a nem tudom hány évtizedet tervezik azt a villamostot kivinni már végre, azt előbb-utóbb ki kéne vinni. De abban a pillanatban ez egy teljesen jó lakótelep lesz, hát ilyen.
Na most adunk zenét és feles információkat, és jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kocsis János Balázs, városszociológus, egyetemi oktató, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke.